Isten igét olvasom Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelének első részéből a 18. verset. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Kedves testvérek, valószínűleg nagyon sokféle útról jöttünk ide. Fizikailag is elég sokféle út vezet ide a templomunkba, és lelkileg is egészen sokféle út vezet ide nagypéntek csendjébe. Talán vannak közöttünk olyanok, akik még a 12 órás dicsőítésnek az örömével vannak itt, vagy annak a lelki töltetével. Talán vannak olyanok, akik eljöttek azért, mert itt szoktak lenni nagypénteken, hozzátartozik az ünnephez a templom csendje, vagy a keresztény közösség. Talán eljöttünk megpihenni az ünnepi hajtás előtt. Eljöttünk azért, hogy megemlékezzünk Krisztus haláláról, Krisztus megfeszítéséről. Egészen sokféle útról jöhettünk el idáig, és most arra hívlak titeket, hogy együtt tegyünk meg egy utat, egy vers segítségével a keresztig, majd onnan együtt járjunk be egy utat, amiben lesz még egy kereszteződés is, úgyhogy öveket becsatolni, utazásra hívlak titeket ezen a mai estén. Út a keresztig tehát. A kereszt felső ága égre mutat. Nagy örömhírt tudat, itt van a te utad. A kereszt két karja a légbe szétszalad. Rajta sovány kezek tört vért virágzanak. Vigyázz! Őr a lélek, de a test megszakad. Kétfelé visz ösvény, te szabad vagy, szabad. A kereszt alsó ága földre mutat. Vesződj, itt ás kutat, lásd benne arcodat. Talán az is lehet, hogy legszívesebben itt le is tudnánk a nagypénteket. Hogyha van fejezet a Bibliában, amit talán szívesen átugranánk, akkor azt hiszem, hogy ez, amit felolvastunk az imént a lekcióban. Azért, mert kínos, azért, mert fájdalmas. Ha lehet, akkor inkább ugorjuk át, és lépjünk a happy endre. És nem tudom, hogy vannak-e közöttünk olyanok, akik szeretnek a happy endre ugrani. Ezt már azt hiszem, hogy többször bevallottam a gyülekezetben, hogy én az az ember vagyok, aki, hogyha könyvet olvasok, és feszültséggel találkozom, akkor gyorsan elolvasom a könyv utolsó oldalát, megnyugszom, hogy minden rendben van a főhőssel, és utána visszaugrok oda, ahol tartottam, és végigolvasom a könyvet. De hogy tudnom kell, hogy jó lesz a vége. És talán lehetünk így nagypénteken is, hogy akkor, amikor Krisztus szenvedése van előttünk, akkor, amikor ennyire valóságosan előttünk van a bűn súlya, és még el is pecsételi ezt nekünk az úrvacsora, az úrvacsorai közösség, talán ösztönösen menekülnénk, és egy lépést hátralépnénk, hogy bármit csak ne erről legyen szó, vagy bármit csak ne érintsen. Most mégis arra hívlak titeket, hogy ne elmeneküljünk mindettől, hanem álljunk meg ezen az úton, és így nézzük meg azt, hogy milyen három hozzáállást ad elénk Pál apostol az igében, amit jelenthet nekünk a kereszt és Jézus szenvedése. Ahogyan említettem, elindulunk egy úton, és lesz majd egy ponton egy kereszteződésünk is. Az út első állomása, az első hozzáállási lehetőségünk az, hogy történelmi tényként kezeljük a kereszthalált. Hogyha történelmi tényként kezeljük, akkor ebben az esetben a feljegyzéseknek és a régészeti bizonyítékoknak hiszünk, és elfogadjuk azt, hogy valóban létezett a názáreti Jézus. Ezt történelem órán megtanuljuk. Ennek a názáreti Jézusnak voltak jó tanításai, hirdette a szeretetet, valamiféle erkölcsi útmutatást ad, és hát lássuk be, erkölcsi iránytűre szükségünk van az életünkben. És így talán követhetnénk is a tanításait. Azonban ez a Jézus magára haragította a kor vallási vezetőit, és ezért felelősségre vonták. Elítélték, kivégezték, és itt véget ért a földi élete. Nagypéntek eseményeit így láthatjuk akkor, hogyha a keresztet csupán történelmi tényként kezeljük. A tartalom valós, de még mennyire? Pontos és objektív összefoglalót hallhattunk az eseményekről. Viszont van ennél tovább, és itt érünk el a kereszteződésünkhöz. Mert hogy Pál apostol a felolvasott igénkben a korintusiak elé két lehetőséget tár, és így van előttünk most két lehetőség. A kereszt, a keresztről szóló beszéd lehet bolondság, vagy lehet Isten ereje. Ezt nézzük meg tehát a továbbiakban. Mit jelent a bolondság, és mit jelent az, hogy Isten ereje? A keresztről szóló beszéd lehet bolondság. És ahhoz, hogy megértsük, hogy miért mondja ezt Pál apostol, látnunk kell a korabeli korintusi valóságot. A levelet, amiből olvastunk, a korintusbeli gyülekezetnek írja Pál apostol, és Korintus városa fogalom volt abban a korban. Vannak ma is fogalmaink. Talán az, hogy budapestiként, hogyha azt mondjuk, hogy 8. kerület, akkor arról eszünkbe jut valami. Hogyha azt mondjuk, hogy itt vagyunk együtt Gazdagréten, arról is eszünkbe jut valami. Van egy közös tudásunk. Így Korintus városa akkoriban fogalom volt, mégpedig Korintus egyet jelentett a totális erkölcsi zülléssel, a fertővel, az élvezetek hajszolásával. És emellé társult egy magasfokú intellektuális igény. Ugyanis az ottani emberek megrögzötten kutatták a bölcsességet, a tudást. Szerettek volna minél magasabb szintre eljutni a tudásban, az értelemben, a bölcsességben. A gond ezzel csak egy volt. Mégpedig az, hogy a bölcsességük és a tudásuk magukból indult ki. Így innentől kezdve csak emberi lehetett. Az istenségeiket is azért kutatták, hogy valamilyen módon a saját hasznukra hajthassák azt, amit róluk megtudtak, és így a hitüket is magukhoz alakíthassák. Azzal törődtek, hogy a világegyetemben felismert tudást minél szebben, minél kellemesebben fogalmazzák meg, és nem is feltétlenül azzal törődtek, hogy végső soron mi hangzik el, és az igaz vagy sem, de az legyen minél szebb. Ebből a nézőpontból a keresztről szóló beszéd az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia meghalt a bűnért, és megváltásra szoruló emberek vagyunk, számukra bolondság volt. Persze, hogy bolondság volt, hiszen alapvetően azt hirdeti a keresztről szóló tanítás, hogy az ember bűnös, és nem tud magán segíteni, hanem szüksége van segítségre. Sőt, maga az Isten az, aki segíteni fog a fia élete árán, és így ad megváltást, és ez számukra teljesen elfogadhatatlan volt. Bolondságnak tartották, hogy ilyen megtörténhet. Ki akarná áldozni a fiát, pláne az emberért? És ebben a helyzetben szólal meg Pál, és mondja azt, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság, de azoknak, akik elvesznek. És hogyha egy kicsit közelebb lépünk ehhez a korintusi valósághoz, akkor talán láthatjuk azt, testvérek, hogy nem is olyan idegen ez tőlünk. Ugyanis az emberi és nem Istentől jövő bölcsesség veszélye, az, hogy a kereszt ereje elvész a féligazságok között, talán már a mi valóságunktól sem olyan távoli. Hányszor előfordul velünk az, hogy Isten vezetése helyett a saját magunk, vagy éppen mások eszére próbálunk támaszkodni. Ebből lehet az, hogy például inkább beszéljünk csak a kegyelemről, beszéljünk csak Isten szeretetéről, mert hogy az olyan kellemesen hangzik. Hogyha arról beszélünk, hogy van egy szerető Isten, az vonzó, az könnyebb megmagyarázni a kollégáknak is, hogy miért járok vasárnaponként templomba. Na de hogy a bűn is legyen, az már megterhel, azt inkább hagyjuk. Féligasságokat megragadni azért, hogy a saját malmunkra hajtsuk a vizet. A valóság ezzel szemben az, hogy hitvallásunk a Heidelbergi K.T. így fogalmaz. Isten igazságossága és igazsága miatt mással nem lehetett eleget tenni az ember bűnért, csak Isten fiának halálával. Innentől kezdve, hogyha komolyan vesszük Krisztus áldozatát, hogyha komolyan vesszük azt, hogy a bűnökért való elégtételnek az ő élete volt az ára, akkor többé nem mehetünk el Isten bölcsessége mellett. Valaki úgy fogalmazta ezt meg, amit a korintusiak bolondságnak éltek meg, hogy Isten nem más tesz nagypénteken, mint megalázkodik előttünk, azért, hogy legyőzhessen minket, hogy legyőzhessen a mi büszkeségünket. És itt most hadd hívjalak titeket egy gondolati kísérletre. Ti mit tesztek meg egy szerettetekért, hogyha meg akarjátok valamiről győzni? Talán próbálunk észérveket felsorakoztatni. Talán próbálunk ajánlatokat tenni, hogy ha ebbe belemész, hogyha nyitott vagy rá, akkor én is nyitott leszek valamire. Az Isten viszont túlmegy minden emberi ésszel felfogható határon akkor, amikor ő maga megalázkodik azzal, hogy ember lesz, és emberként az életét adja értünk. Azért, hogy legyőzze a mi büszkeségünket, azért, hogy áttörjön a mi falainkon, és magához vonjon minket. A legkülönfélébb utakon kész eljutni a közönyünk, a gőgünk, a haragunk, a sikerközpontúságunk falain. Azért, hogy megmutassa azt, hogy milyen vele az élet. És hadd kérdezzem most így egészen személyesen, hogy ezekből a falakból mi az, ami a leginkább érint téged ezen az estén? Talán a sikerközpontúságot húz falat közéd és az Isten felé, közé. Talán a gőgünk, talán a haragunk, talán vannak sebeink. És nagyon fontos az, hogy az Istennél ezeknek van helye. Viszont hív arra, hogy mindez ne arra indítson, hogy bolondságnak tartsd a keresztet, hanem hogy menj tovább ezen az úton. És itt érünk el oda, hogy a kereszt nem bolondság, hanem Isten ereje. És most hadd hívjam azokat, akik esetleg még nem tekintettek így Isten útjára, az Istennel való életre, mint lehetőség és mint erő, hogy csak gyertek velem egy gondolati kísérlet erejéig, csináljunk egy mi lenne, ha játékot. Mi lenne, hogyha így tekintenél, akár csak egy órára, akár holnaptól egy próbanapra, akár az egész életedben az Istenre, a keresztre, a keresztre, mint Isten ereje. Nézzük meg tehát azt, hogy mit jelent az, hogy a kereszt Isten ereje. A keresztről köztudott, hogy egy kivégző eszköz, mégpedig a korban a leggyalázatosabb kivégző eszköz. És akkor teljesen jogos lehet a kérdés, hogy hogy lehet egy kivégzésben erő? Hogy lehet az, hogy a szenvedőben erő van? Ezt járjunk most körbe. Először is azért lehet benne erő, mert önkéntes áldozat. Önként történik Krisztus áldozata. János evangéliumának 10. részében Jézus azt mondja, az életemet senki nem veheti el tőlem. Én magam adom oda. Testvérek, Krisztussal nem azért történt meg mindez a szenvedés, mert nem tudott semmit tenni ellene, hanem azért nem tett semmit, hogy mindez a szenvedés megtörténhessen. Újra mondom, lehet, hogy egy kicsit bonyolult így estére, de nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Nem azért történt mindez Krisztussal, mert nem tudott volna semmit tenni ellene, hanem éppen, hogy azért történt mindez, mert ő nem akart semmit tenni. Mert ő önként vállalta a szenvedést, még pedig értünk. És innentől kezdve nem a vesztes csapatban játszunk. Azért, mert ő hagyta magát legyőzni. Azért, hogy rajta keresztül lehessen élete minnyájunknak. Azért, mert szerető urunk van. És ez a különbség, aközött, amit először néztünk, hogyha történelmi tényként tekintünk csupán a keresztre, és aközött, hogyha hittel fogadjuk a keresztet, hogy nem egy lelkes tanító próbálkozását látjuk többé, hanem azt, hogy Krisztus áldozata nagyon is valóságos, és értünk történt. És itt érünk el a második gondolatunkhoz. Egyfelől Isten ereje a kereszt, azért, mert önként vállalta Krisztus az áldozatot, másodszor pedig azért, mert értünk vállalta. Olyan Istenünk van, aki nem a vereségünknek drukkol. Aki akkor, amikor az ember elbukott, nem azt akarta, hogy elvesszen, hogy többé nélküle éljen, hanem aki elkészítette a megoldást. És innentől kezdve, amikor eltérünk tőle, akkor nem az orrunk alá dörgöli, hogy hova tűntünk, hanem visszavár minket. És talán éppen úgy hallgatod most ezeket a szavakat, mint aki eddig azt mondta, hogy ez mindez csak másokra lehet igaz. De tudnod kell, hogy a megváltás nem egyéni. Nem csak a szomszédodnak szól, nem a távoli felmenőidnek, nem a nagymamád szép hitének, hanem számodra is lehet valóságos, és azért, mert a megváltás nem egyéni, hanem Isten népé. Sokat idézett igevers János evangéliumának 3. részéből úgy kezdődik, hogy úgy szerette Isten a világot. És gyakran szoktuk ezt úgy alkalmazni, egyik kedvenc gyerek istentiszteleti húzásom, hogy behelyettesítjük a gyerekeknek a nevét, hogy így találkozhassanak személyesen Isten szeretetével. És ez is nagyon fontos, de most a közösségi oldalát hadd emeljem ki. Mert mindez megszólít minket Isten népeként, közösségként. Nem csak a szőkéket, és nem csak a magyarokat, és nem csak a sok diplomásokat, és nem csak azokat, akik még tanulnak, és nem csak a fiatalokat, és nem csak az időseket, hanem mindenkit. Azért, mert hogy a rászorultságunk egyforma, és ebben egyezik minden ember. Úgy, hogy szükségünk van a keresztre, szükségünk van a megváltásra, és így a kereszt titkában való részesedésünk is egyforma, és ez az, ami közösségben van mindnyájunkat, akik itt vagyunk a templomban. És ez innentől kezdve pedig hív minket önvizsgálatra. Nehogy abba csúszunk, hogy nem vesszük észre, hogy mi magunk tesszük esetleg bolondsággá a keresztet. Mert hogy Isten ragaszkodik hozzá, hogy gyökerestül kiírtsa az emberi bölcsességet. Azt a fajta bölcsességet, ami saját maga körül forog, és ami nélkülözi a megváltást. És hív arra, hogy mindezzel ne elássuk magunkat és eltemessük magunkat, hanem ha valamit most Isten lelke elénk hoz, akkor itt van a lehetőség a vele való találkozásra az úrvacsorában. Így hozzuk elé azt, amit most az ő lelke megmutatott nekünk. Azért, mert ahogyan említettük, Isten ereje abban áll, hogy az ő áldozata önkéntes és értünk történik. És a harmadik pedig, hogy túlmutat a kivégzésen, mert hogy a bűnökért elégtétel. A kereszten több történik, mint egy egyszerű ember halála. Isten fia szenved. És nem is itt ér véget a történet, mert hogy el fog jönni húsvét, hajnala és a feltámadás. És innentől kezdve a személyes történetünk sem itt ér véget, testvérek. Hanem ott, hogy az az erő, ami képes volt elhordozni a szenvedést, és ami a feltámadásnál ott munkálkodott, az munkálkodik a mi életünkben is. És innentől a kereszt, ami személyes életünkben átformáló, megújító, életet adó erővé válhat. Mire hív minket mindez? A kereszt megmutatja azt, hogy Isten szereti az embert. Jézus annyira szeret minket, hogy az életét adja értünk, önként. És innentől arra hív, hogy mi is ezt a szeretetet éljük meg felé, saját magunk felé és mások felé. Megélhetjük mindezt szolgálattal, megélhetjük mindezt a szeretetet egymás felé odafordulással. Megélhetjük mindezt a szeretetet az elkövetkezendő napokban, akkor, amikor megyünk tovább az ünnepben. Mások javának a keresésével. Összefoglalva tehát, egy útra hívtalak titeket, egy útra a keresztig és a kereszttől. És itt azzal találkoztunk ezen az úton, hogy előttünk van 3 hozzáállás. Fogadhatjuk nagypéntek eseményeit, azt, hogy Isten fia meghalt, történelmi tényként. Viszont ettől tovább is mehetünk. És a 2 lehetőség az, hogy bolondságnak tartjuk mindezt, vagy felismerjük benne Isten erejét. Arra bátorítalak titeket, hogy itt van előttünk most ez a kérdés, megvizsgálhatjuk, hogy te éppen hol jársz ezen az úton, és magunkhoz ölelhetjük a megváltást. Azért, mert nekünk, akik megtartatunk, a kereszt Istennek ereje. Amen.
Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy a kereszt népeként 2000 évvel később terített asztallal vársz minket, mert a kegyelmed határtalan. Köszönjük neked, hogy nem rovott fel a vétkeinket, hanem messzire elvetetted. És nem számít, Uram, hogy mit követtünk el ellened és az ég ellen és egymás ellen, mert eltörölted a Krisztus vére által, hiszen ezért küldted el a te fiadat, hogy az ő halála és feltámadása által mi is élhessünk te benned. Urunk, megvalljuk előtted, hogy a kereszt számunkra titokzatos, érthetetlen, mennél többet gondolkozunk róla, talán annál botrányosabb. De talán nem is baj, Uram, hogyha nem értjük, hanem arra kérünk téged, hogy a szívünket indítsd hálára, indítsd imádásra, küldd el hozzánk a Szent Lelked, és naponként újítsd meg bennünk a keresztnek a titkát, kényszerítsen az minket tértre. Hadd fakadhasson ebből számunkra élet, hadd legyen ez a mi forrásunk. Hadd legyen a kereszt számunkra, Uram, az új életnek a kezdete. És hadd térhessünk ide vissza mindig. Hadd csodálhassunk, hadd imádhassunk, hadd hódolhassunk te előtted emiatt. És így imádkozunk és könyörgünk az egyházunkért, hogy adj neki megújulást. Adja mi egyházunknak, Uram, egy olyan megújulást, amely újra visszatér a keresztnek az igazságához, amely minden szívet megváltoztat, legyen az bármennyire is botrányos. Uram, így imádkozunk a nemzetünkért is. Te látod, hogy mennyire szét vagyunk töredezve, mennyire hullik szét az az ország, amiben élünk, mert hiányzik belőle az a kegyelem, amivel te összefogsz mindent és mindeneket. Uram, szállj meg minket, és közöld felénk a te kegyelmedet. Küldd el hozzánk a Szent Lelkedet, és újítsd meg a népünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.